14 perc valóság köntörfalazás nélkül. Hardcore hobbista Jessivel, Ambrózival és a bármire kész szabad csapattal.
Mivel a mai hardcore hobbista első fél idejében fú, de nagyon kőkeményen aktuál politizáltunk, a másik részt megpróbáljuk egy kicsit könnyedebbre, kellemesebbre venni, bár itt is lesz egy erős kapcsolódás, ha úgy vesszük, mert a vendégünk Berekai Judit, aki egyébként életmód blogger és egy fotózástól kezdve egészen ideig egy nagyon kalandos életpálya vezetett, de van benne egy ilyen komoly családi dráma is, ami hát most uralja a közéletet ezekben a napokban. A te sztorid más, és nem most uralja, de néhány évvel ezelőtt egyébként legalábbis a bulvárban elég sok helyen olvashattunk rólad is egy ilyen gyerekelhelyezési per kapcsán. Nem igazán erről akarok beszélni, inkább a kellemes dolgokról, de hát nem tudjuk megkerülni, mondom, persze, főleg, hogy most abszolút ez a téma. Tehát ugye neked egy lengyel férjed volt, akivel...
Így van, igen.
Még fotósként ismerkedtetek meg, volt is, közös díjat is nyertetek, igen, sok-sok évvel ezelőtt, és aztán igen, hát lett belőle egy család, két gyerek, ugye?
Így van.
Igen. De inkább mondjad, hogy van ez a sztori.
Hát tulajdonképpen igen, a gyermekeim apja két csodálatos gyermeket ajándékozott nekem, bármi is történt. De hát így hallom, igen, most nagyon sok, igen, hasonló párhuzamokat.
Nyugtass meg, hogy párkapcsolati erőszak azért nem volt nálatok.
Nem, hála Istennek, tehát hogy azért az nem. Igen.
De csúnya vége lett ettől.
De eléggé.
De azért merek ilyen, hogy mondjam, kicsit nevetni rajta, mert hogy te magad is...
Így van.
Bár nem vidám a sztori, mert ugye voltam, hogy másfél éven keresztül egyáltalán nem is láthattad a gyerekeidet, miközben egyébként a bíróság. De ez nem akarom helyetted...
Nyugodtan kérdezz, és akkor válaszolok, mert nem is tudom, hogy hol szedjem össze a fonalat.
Hát igen, nehéz, ugye, hogy most nyilván a családi visszályokról a legkevésbé sem szeretnék kérdezni, hogy miért alakult úgy, ahogy, de hogy végül is, amikor a kapcsolat zátonyra futott, akkor a két gyereket a férjed elvitte magával Lengyelországba. Ezt csak így lehet ilyet csinálni, hogy fogja és összepakolja őket is?
Hát ez egy nagyon jó kérdés, hogy lehet-e. Nyilván nem, de 21. század Európában úgy látszik, mégis megtörténhet ilyesmi, főleg, hogyha tényleg nem, tehát hogyha egy hatalommal bíró személlyel állunk szemben, aki ugye ő maga a törvény, akkor végül is hát sok minden lehet.
Ezt azért mondod, az életben hatalommal minden... bíró és ő maga a törvény, mert hogy ő egy nagyon befolyásos és gazdag lengyel családból származik. Tehát hogy mondjam, törvényen felül állónak gondolta magát?
Hát a tapasztalat azért jó részt azt mutatja, hogy nyilván van valamelyest, igen, ehhez kapcsol, persze.
Aha. És igen, akkor ment a per.
És akkor elindult azonnal a hágai per, miután ugye egyik napról másikra elvitte őket.
Most tehát rögtön ilyen nemzetközi bírósághoz?
Azonnal én, persze, tehát volt egy nagyon-nagyon jó ügyvédnőm, akivel mivel már készenlétben álltunk, ő a Szűcs Andrea, nem titok, és azonnal beadtuk ugye a hágai, meg hát az igazságügyi minisztérium, ez a gyermekelvitelről, szóval a hágai pernek hívják, és akkor megindították egy időben, meg a Budán a gyermekelhelyezési pert is. Tehát ez a két per párhuzamosan futott, igen.
És aztán az első fokon az itthonit elvesztetted, de másodfokon megnyerted.
Így van, igen, igen, igen. Tehát első fokon, tehát mindennek ellenére, hogy minden jogellenes volt, és megnyertem a hágai pereket, Budán az első fok neki ítéltett, tehát az apa.
Mi volt az indok?
Hát ez egy nagyon érdekes és összetett, és egy annyira nehéz ezt így elmondani, de ami rettenetesen megmarad.
Ezekhez, egy ilyen ügyekhez egyébként megérteni jogász kell. Nagyon, Magyar nagyon. Péter például.
Igen, meg hát tényleg az ember ilyenkor tele van érzelemmel, meg imád, tehát nem is ez volt a lényeg, a végeredmény számított, ugye, hogy az anya az önmegvalósításnak élt. Ez egy ilyen nagyon nyomós indok volt ott benne, de az egész egy ilyen hihetetlen, valamelyest ilyen mondva csinált, tehát nem értettük, hiszen amikor mindenben jogellenesen cselekedett a másik fél, megnyerted a hágai per első másodfokon, nem tudtad végrehajtani, és akkor utána jön egy ilyen pofon, hogy első fokon, tehát ez nagyon-nagyon kemény volt tényleg.
És akkor végül is most miért vannak a gyerekek Lengyelországban?
Hát utána ugye másodfokra vittük tovább az ügyet, és akkor tényleg megnyertük végül tényleg egy hatalmas nagy, ez egy nagyon jó érzés, és úgymond elégtétel, és egy nagy győzelemnek volt betudható, hogy na végre azért valamelyes mégiscsak van igazság. Ez egy csodálatos dolog volt, de utána természetesen hát nyilván nem hagyhatta annyiban, amire azért készültünk is. Ő elvitte a kúriáig, és a kúria visszadobta valamely, a háttet, tehát ott is megvan a magyarázatja, meg a miértje, visszadobta másodfokra, és ott ugye akkor próbáltunk, hogy már ő is mondta, hogy akkor egyezkedjünk, és tényleg voltak próbálkozásaink, többi is, mediátor, egyebek, de nem tudtunk egy olyan konszenzusra jutni, hogy az végül is mindenkinek jó legyen. Sőt, inkább tulajdonképpen egy ultimátum volt maga a megegyezés, és ezt meg egyszer nem tehetett elfogadni. És akkor így már eltelt X idő, és lógtunk a levegőbe, ugye, mint hogy most akkor sehol nincsenek a gyerekek, mert végülis nincs még lezárva az ügy, és akkor felvettem tavaly előtt novemberben, hogy akkor tényleg már legalább egy pont legyen a végére, hogy mégis már zárjuk le meg lépjünk túl, meg felejtsük el, úgymond. És akkor felvettem, tehát egy tárgyalásban megállt ugye a másodfokú per, és megnyerte ő végül, mert annyi idő tört, ugye most már 9. éve lesz, és már 6-7 év után a gyerekeket egyértelműen, de már az ügyvédnőm is felkészítette erre, hogy ennyi év után már nem fogják kiszakítani. Tehát még hogyha tényleg morálisan abszolút érződött, hogy ugyanazok a bírónők mellettünk álltak, de nem tehetik meg.
Látod azért a gyerekeket?
Hát igen, igen, havonta egyszer. Tehát most 2 hetente van ugye a perben, hogy annyi a láthatás, de mivel nem fedezi ugye az úti költségeket, ami meg van írva, így én havonta egyet tudok bevállalni, hogy Varsóba utazzam. És jelenleg.
Ez a most így ránézésre nem annyira, de mondjuk ez a 9 év, ez ettől hogy nem törtél meg? Vagy megtörtél?
Hát persze, de azért nyilván voltak nagyon-nagyon kemény mélypontok, meg hogy most ez a megtört, hogy ezt mennyire cipeled magaddal, nyilván igen, de valami, nem tudom milyen erő az, ami az embert ezt így ki tudja húzni, és tényleg hiszem azt, hogy sokkal erősebbek vagyunk, mint sem hinnénk, és hogy bármit hoz az élet, nincs az a helyzet, amiből így ne lehetne tényleg így az embert magát kirángatni, és tovább, hiszen ezeknek a gyerekeknek akármennyi idő is telt el, szükségük lesz rám, és ott kell, hogy legyek, mint egy biztos, stabil, erős pont, és biztonság a jövőben. Tehát, hogy akármi is történt, főleg ezért, hogy nekik, főleg a másik azért valamelyest, ugye a másik fél, ugye egy úgymond gyenge láncszem, mert azért ez mind a, most akárhogy is nézzük, ez nem az erőt szimbolizálja.
Mondjuk narcisztikus?
Hát ez nagyon érdekes, ez nehéz ezt most így...
Már hímsovinista? Vagy egyszerűen csak erőszakos?
Én inkább az első kettőre, tehát arra szavaznék, és nagyon érdekes, egyszer benn voltam az ügyvéd irodában, és volt egy bírónő, aki azonnal így az aktát így átnézte, meg úgy ugye már tudta nagyjából az ügyünket, és az első, tehát élettapasztalatából azt mondta, hogy hát, ahogy te mondtad, igen. Valószínűleg, hogy ezek a személyiségjegyek azért elősen ott vannak.
És akkor valahogy ebből jött ez az egész gondolat? Mert nem tudom, hogy jutottál arra a pályára, hogy te így elkezdtél komolyabban foglalkozni azzal, hogy az ember hogyan élhet. Nem csak fizikailag egészségesen, mert látom, hogy vegán receptektől kezdve egy csomó minden fönt van az oldaladon, igen. De hogy valami fajta, tehát kerested a stabilitást, a spiritualitásban, nem tudom, valami fajta magyarázatot arra, hogy miért történt ez veled?
Részben igen, tehát ez egy nagyon erős motiváló erő, ám bár én már mióta az esztemet tudom, nekem nagyon fontos az egészség, a tisztaság, ez a külső-belső tisztaság, hogy az ember így a legjobb formáját tudja kihozni, hogy tényleg úgy éljük az életet, ahogy méltóak vagyunk, és megérdemeljük, és ehhez ugye tehát nagyon kell egy fizikai, lelki erő, és ez, tehát hogy ebből kiindulva, de valószínűleg, hogy ez még jobban rájött, meg hát ahogy le is írtam, hogy az édesanyám korai halála is egy ilyen nagyon erős motiváló erő volt, hogy igen, figyeljek a körülöttem lévő, a saját magam, mert ugye onnan indul minden, és a körülöttem lévők testi-lelki jól létére, és ez ilyen szívügyem, és úgymond küldetésem ez a fajta gondoskodás, és igen, ebből ez a blog így ki szépen
megszűnt. És gondolod, hogy tudsz valami fajta útmutatással szolgálni?
Hát én
főleg
nem...
nők számára, nyilván nem csak, mert ugye ez egy ilyen viszonylag közkeletű, nagyon téves gondolat, hogy hát a nők hajlamosak a letargiára, depresszióra, az érzelmi mélységekre, a férfiak kemények, hát a túró. Azt mondják szakemberek, hogy inkább úgy van, hogy a nők nehezebben viselik a traumát a korai szakaszban, tehát jobban megütjük
őket. Eleinte.
A férfiak megpróbálnak erősek lenni, bulizni, kocsmázni, haverokkal valami, és aztán, de a nő hamarabb kitalál valahogy.
Túlélő ösztön,
igen, kitalál a gödörből vagy a labirintusból, és a férfiak sokkal hosszabb ideig benne maradnak.
Valamelyest azt kell, hogy mondjam egyébként, ez nagyon érdekes, de jó magam is azért ezt úgy tapasztalom, hogy talán én azt feltételezem, és most tényleg csak a saját példámból is, hogy így valószínűleg az anyai ösztönök miatt, hogy ugye nekünk tényleg bármi áron is muszáj túlélni, és tovább az életet képviseli egy nő valahol, és nyilván tisztelet a kivételnek, meg ezt nem lehet így általánosítani, de igen, lehet, hogy hamarabb le tudjuk rázni magunkról ezt, amit az élet elé. Nem tudom, de valami
az a baj, hogy nem akarok bevinni ilyen olyan utakra, amikkel egyébként mi járunk, ugye még ez azért alapvetően mégiscsak egy politikai műsor, bár időnként számtalanszor veszünk elő kevésbé politikai témákat és érdekes embereket, ugye volt már Szabolcsból állattenyésztő barátunk, szállítmányozó barátunk, Nógrádból, Badacsonyból borász, tehát van a politikán kívüli világ, de állandóan mindig mindenhol kötődik, és most pláne emiatt, az aktuális ügy miatt, ugye nehéz nem látni akár párhuzamokat is, hogy mondjuk, hogy a nőnek valahol mindig erősnek kell maradni, és erős tud maradni, és hát valahol tulajdonképpen a Varga Judit esetében is ezt látjuk, hogy előbb, hogy neki muszáj volt erősnek maradnia nyilván a munka meg a család miatt is, de volt egy pont, ahol egyszerűen meg kellett lépni azt, hogy ő ebben a közegben, ebben a formában ezt nem tudja tovább csinálni, viszont ugye itt jött az, hogy a férfi az innentől kezdve egy ilyen totál irracionális bosszú hadjáratba kezdett, aminek most látjuk az egészen szánalmas megnyilvánulásait. Szóval ezek elkerülhetőek, az ilyen helyzetek?
Én azt gondolom, hogy jó részt igen. Tehát valamelyest biztos, hogy tudunk tenni, hiszen elcsépel, de mindenki a maga sorsa, kovácsa, nyilván. De mivel tényleg ez már tudományosan bizonyított tény is, hogy annyira az embereket akármennyire is azt hiszük, hogy racionálisak vagyunk, mondjuk a nők kevésbé, és jó magam is, de hogy mindenhol az érzelmek vezérelnek, és ez nem csak nők, tehát férfiak esetében is. Hiszen, hogyha józan észrevét, tehát akkor nem születnéne ennyi ilyen tehát tényleg szürreális történetek, mint ugye, tehát ez mind azt bizonyítja, hogy azért nem vagyunk sokszor ugye az érzelmeink ura.
Na de akkor mit lehet csinálni? Mi a megoldás? Az a megoldás, hogy uralkodjunk az érzelmeken? Ne engedj, akkor meg száraz, és gyakorlatilag...
Nehéz, ez igen.
Hogy mondjam, sőt, a száraznál sokkal rosszabb lesz az életünk, hogyha az érzelmeket kiiktatjuk.
Nem is kell, tehát véletlenül sem erről van szó, tehát nem is tudnánk kiiktatni, de valamelyest, amikor tudjuk, hogy mik azok, amikre kontrollt kellene gyakorolni. Ez az ember ösztönösen érzi, hogy na most, amikor tényleg inkább elszámolok mondjuk 3-ig, jobb esetben, vagy tehát akkor, amikor jönnek ezek az őrült pillanatok, akkor kellene ott egy picit már megtanulni kontrollálni. Szerintem az nagyon sokat számítana mindenkinek. Akármilyen könnyű is ezt kimondani.
Ezek az egyébként már bulvárlap, vagy koejói szinten is alkalmazott apró kis bölcsességek, technikák, ezek tényleg működnek, és akár ilyeneket. Egyébként napimúzsa.hu, azt nem mondtuk az életmód oldala, tehát ezekkel is el lehet érni.
Én azt gondolom, hogy már persze már túl sok ez a habos-babos, elcsépelt mindenféle idézetek, mert tényleg, de sok esetben tudnak segíteni. Tehát én azért azt gondolom, hogy néha egy-egy jó mondat, akár egy baráttól, vagy tényleg csak így az embert megtalálja, de ez önmagában nyilván kevés, mert azért kell, hogy legyen egy háttér. Tehát itt nagyon maga az, hogy ugye, hogy élek, mennyit pihenek, mennyire, mit eszem, hát ez mind mozgok-e sport, tehát hogy azért ott egy ilyen fel kell vértezni magunkat ebben az őrült világban, szerintem valami, hogy
hát én ebben most nyakig benne vagyok, nagyon sok könyvet, podcastet olvasok, nézek, van egy csomó egyébként nagyon, nagyon komoly és felkészült amerikai szakember. Peter Attiának a könyve most meg is jelent magyarul, a Végigélni, és ugye az egy,
nem,
nagyon,
nem,
az egy nagyon masszív, a testmozgás, étkezés, alvás, és az érzelmi egészség harmóniája, amiről beszél. És ugye nagyon, nagyon jó a csávó, egy neurobiológus, és tényleg nagyon, nagyon penge, és gyerekkora óta iszonyat keményen sportol, odafigyel az étkezésre, az alvást azt nem vette komolyan, mert orvosként ugye ott a rezidens képzésen mondta, hogy ilyen, hogyha 48 órán ébren lenni egyfolytában, az tök normális, aztán rájött, vagy megszól, hogy ez nagyon rossz, és azóta azt is komolyan vesz, és mondta, hogy az utolsó, ami még nagyon ingatag, a négy láb közül még nála nagyon ingatag, ugye az érzelmi, igen, egészség, de hogy ez valójában ez a legfontosabb, ezt mondja erre, ami ugye egyezik meg a mentális jóléttel, az érzelmi jóléttel. Tehát lehet valaki mentálisan egészséges, úgyhogy nincsen effektív olyan rendellenessége, vagy személyiség zavara, vagy bármi ilyesmi, tehát mentálisan tök rendben van, még akár lehet okos is, de ettől még érzelmileg borzasztóan lehet rossz állapotban, úgyhogy nem is tud róla, vagy nem vesz róla tudomást.
Sok esetben egyébként ez jellemző, hogy az emberek jó részénél, hogy úgy igen, mint hogyha a szőnyeg alá söpörnék, vagy nem tudom, mondjuk elég álszent hazug világban élünk, és mindenki próbálja a legjobb énjét mutatni, de...
Hát az Instagramon biztos, meg a TikTokon.
Igen, de azért ez nem, sok esetben nem fedi a valóságot, nyilván tudjuk meg. De azért, mert én azt gondolom, hogy most már úgy egyre több, ez hülye hangzik, hogy ezt így nem akarom túl spiritualizálni, de úgy az emberek azért már úgy kezdenek úgy ébredezni, hogy valójában tényleg ennél több kell, és hogy ez a kettő legyen egyensúlyban, amennyire
azért
lehet.
Úgy nyilván azért nehéz, mert egy ilyen komolyabb könyv, vagy podcast, amiben azért nem azt mondom, hogy annyira szakmai lenne, hogy ne lehetne érteni, mert simán lehet, de azért ez már egy magasabb szint, és a legtöbben egy egészen más szinten tartanak. Tehát nagyon, nagyon felületes, és azért ugye ezek, igen, mindig gúnyolódunk a Coelho-i idézeteken, de valahol tényleg ott kezdődik, hogy az ember legalább, csak aztán onnan túl kell lépni. A te oldalad, blogod, az így nekem az a benyomásom, hogy nagyon közérthető, és nagyon, nagyon egyszerű szinten, és ezt most nem pejoratívan mondom, tényleg ilyen Coelho-nál egyel magasabb szintű, tehát nem egymondatos bölcsességek, hanem inkább ilyen mindennapi élettapasztalatok, útmutatásokkal próbálsz, hogy mondjam, legalább felkelteni az érdeklődést azokban, akik, mert a szikra talán megvan. Tovább lehet ezen lépni, ezen az úton? Vagy akarsz-e tovább lépni ezen?
Egyelőre, persze most már gondolkodtam, mert 5. éve van már ez a blog, amit tényleg szívvel, lélekkel, elköteleződéssel csinálok, ám bár az utóbbi időben egyre kevesebb idő jutott rá sajnos, de vannak terveim ebből, hogy ezt a tudást, mert ugye még nincs az úgy, tehát hogy ez úgy jön, és még nincs úgy igazán összefogva, összeszedve, hogy ezt valamelyest még jobban az emberek életének segítése révén beépíteni még inkább. Igen, ezt egy picit lehet, hogy nem tudom még mivé fog fajulni, vagy hova, de egyre nagyobb az igény, hogy ez most már kevés, és ennél valahogy még célirányosabban segíteni, akik erre tényleg nyitottak.
Mert... Van egy, ugye az is kiderül, a oldalon ugye van az önéletrajzból, és eddig a kispad ugyan teljes passzivitást mutatott, mert vannak témák maguk, amikhez kevésbé tudnak hozzászólni, szerintem a kurcot ez most hirtelen érdekelni fogja, ugyanis...
Tehát a hajuk?
Majdnem, de nem ilyen szempontból fog érdekelni, hanem inkább valahogy ilyen ezt az arcot fogod, hogy Judit elvégezte a Tankapuja buddhista főiskolát, amit ugye
Édesapám alapított az egyik alapítót.
Hát ez csodás.
És
nem biztos, hogy...
Várod, hogy szövődjenek.
Kínos csend a
stúdióban. Itt a láthatatlan kis fonalak kettőnk között. Hát, édesapám alapította, így van.
Pont van a mondat végén.
De te nem jártál oda, és nem is
hát
járnál
oda. Nem is ártana pedig.
Bementem édesapámhoz, amikor még gyerek voltam, de én nem jártam odaint hallgató, igen, és nem és is tervezem a jövőben. Édesapám tenyűltakás
László. Rombári Trisztán is kimutatta, hogy nekinek vannak kínos felmenői.
Milyen felmenői?
Kínos. Hihetetlen.
Na,
ezt nagyon örülök. Nagyon szerettük.
Én messze estem a fától, messzebb, mint a Jeszi.
Hogy bár így szokott lenni.
Jeszi állítja, hogy ott a fa ugrált el a...
Itt inkább a fa, nálam inkább a fa ugrált el.
Cserélni egy átlagos nyilas nagypapát?
De nagyon
szeretem. Nem, hát én nagyon szeretem apukámat, csak nem érdekel annyira a buddhizmus.
Nem baj az.
Spiritualitás, de ezen kívül...
Ott mit kaptál?
Hát egy plusz, nagyon sok plusz dolgot megértek.
Most nagyon izgulok, hogy mit fogsz válaszolni, mert én tudnék válaszolni kamerák kívül.
Hogy mondjam, tehát, hogy az alapok én azt gondolom, hogy már megvoltak, meg azért már sokat mentem ezeknek a dolgoknak a mélyre, de nagyon sok újat, új nézőpontot, tehát egy átfogó összképet maga így a vallásokról is, hogy tehát úgy egy plusz tudást, egy kis filozófia irányt, az mindig nagyon jó, meg társaságot, tehát sok minden, sokat úgy egész éve.
Ez is akkor volt, amikor egyszerűen kerested a spiritualitást, a mélyebb magyarázatot arra, hogy egyáltalán el tud viselni azt a helyzetet, ami...
Hát ez már előbb jött.
Ja, ez még előbb
jött? Elnézést, hogy közben szóltam, igen, ez már előbb, és igen, akkor vizsgáztam le, mondjuk, amikor már benne voltunk ebbe az egész őrületbe, az nem volt egy egyszerű, de akkor a legvégső szakdolgozatvédésem az akkor történt.
Ja, akkor ez volt a baj, hogy buddhista vagy? Buddhista vagy?
Egyébként nem vallom magam igazából egyik vallás elkötelezett hívének.
Miért inkább
sem
a buddhizmus, mint a kereszténység?
Ne, tehát tulajdonképpen most, ha belegondolok, így a buddhizmus nevében is öltek már, tehát, hogy így, de nekem valójában még mindig egy sokkal könnyű, tehát természetesebb, emberközpontúbb, és mint ez a, nem a sok esetben bigott kereszténység, vagy annyi rossz példánk van, hogy egyik vallást hív, tehát egyik vallás...
Mindig mert, ugye, bocsánat, de ugye mi? A szomszéd kertje zöld, de mindig a messzi vallás, mindig messziről minden.
Lehet.
Kivéve az, mondjuk, tudom én, az iszlám, amelyik hiába van messze, az jön közel és megmutatja magát, de mondjuk a buddhizmus így messziről mindig nagyon szép, amikor az ember viszont...
Az iszlámnak is van egyébként spirituális.
Abszolút, oldalat, abszolút. Tehát,
persze, rendben, abszolút, minden vallásnak ugyanaz a
lényeg. De hogy a kereszténységben is ugye benne élünk, és akkor látjuk azokat a, mit tudom, visszásságokat, túlkapásokat, de ez nem a keresztény hitnek a sajátossága, az ember... hanem ez az emberi gyarlóság. És nyilván a buddhizmusnál is ugyanúgy
megvan. Milyen Mári Rohingyának elég rossz véleménye lenne a buddhistákról.
De ha beviszlek az egyházi tanácsülésére, amiről apukám mesélt egy párszor, akkor te is megfogsz majd döbbenni, hogy a buddhisták is emberek, tehát ott nincs olyan spiritualizmus, ott ilyen belharcok vannak, meg ilyen, ugyanolyan, mint a többi egyház, persze, semmi különböző.
Igen, azt mondom, hogy messziről nézve igen, esetleg lehet, de hogy mindenhol, mindenhol emberek vannak, és ahol emberek vannak, ott bűn, gyarlóság, mindig hiba, sok gyenge. Minden, ott minden előfordul, tehát valóban értem, hogy akkor a buddhizmus sem különbennél, de akkor ez azért adott valami olyan pluszt, ami miatt még akár könnyebb is volt túl lendülni, vagy nem tudom, elfogadni az egészet? Talán ez
azt gondolom, hogy igen, biztos. Tehát óhatatlanul is hatnak az emberre az, amit ugye megtanul, vagy ami körülveszi, és igen.
Mert ugye a buddhizmus
sokat,
hát az a
beletörő. Segített.
Vagy hát valami fajta ilyen elengedés.
Elfogadás, és elengedés. Igen, hogy ez
de
szerintem...
De azért te nem engedted el.
Hát nyilván ez az elengedés, ez is már egy ilyen nagyon elcsépelt szó, mert már úton útfélen ezzel jövünk, szerintem, hogy el kell engedni, de egyértelműen nem, sőt, hát én tényleg erőn felül, emberfeletti küzdelembe, tehát mindent megtettem. És akkor nem is volt kérdés, hogy én gondolkodom azt, hogy ez nem lehet így elfogadni, És miután az ember már azt érzi, hogy tényleg minden hegyet követ meg mozgatót, akkor utána már egy idő után tényleg nyugodt lélekkel tudja, valahogy így átformálódik ez az egész, hogy jó, akkor ennek is nyilván, most lehet, hogy önállítás, de valahol mégis, hogy van egy, biztos, hogy van egy oka, hogy ez most már nem, ha így történt, megváltoztatni nem tudjuk, de akkor ebből a helyzetből hozzuk ki a maximumot is a legtöbbet.
Ez érdekes egyébként, mert ugye igen, ez egy ilyen népszerű ilyen filozófiai attitűd, vagy hogy mondjam, hogy hát ennek így kellett lennie, akkor meg vannak ezek már tényleg ilyen közszegek, hogyha az élet citromot ad, akkor facsarj belőle limonádét, meg ilyenek, de hogy tulajdonképpen
nem lehet... akarsz könyvet kiadni?
Hát összegyűjteni, hogy metafizika néven összegyűjteni közhelyeket, és azokat...
Csak aztán meg dob bele egy nőt, vigyázz
rá. Hát,
nagyon üt.
Hogy ebben azért nyilván lehet valami, hogy tényleg vannak dolgok, amiket nem lehet megváltoztatni, vagy alakulnak, ahogy alakulnak, mert mi úgy alakítottuk, és akkor abból kihozni a legjobbat. Tehát
érdemes, azt gondolom. Bocsánat, érdemes, igen.
Ez is, mondjam, erről, ilyenekről írsz, tehát ilyen filozófikusabb. Hogy lehet meg hol van az a határ, vagy hogy lehet megtalálni az arányt, hogy az ember ne csak ilyen általánosságokat fogalmazzon meg, nem feltétlenül közhelyeket, de ilyen filozófiai általánosságokat, meg hogy nagyon gyakorlati, mert az se jó, hogyha csak azt mondja, hogy edd ezt, vagy csináld ezt, mert a naponta háromszor, mert minden embernek más, és ott viszont a filozófiai, vagy nem tudom, spirituális megközelítés fontos. Ez nem egy könnyű feladat.
Egyáltalán nem is, de hogy persze ez is most elcsépelt, de hogy az arany középutat valahol, tehát hogy gyakor, igen, hogy benne legyen az, de én igyekszem mondjuk ezek az életmód dolgokban is, ott könnyebb gyakorlatias tippeket adni, mint az, de érzelmi dolgokban is bizony vannak technikák, vannak olyan, amit már tényleg árad ránk bárhonnan ezek az információk, és hogy kinek mi az, ami, mert itt is annyiféle ember, és tényleg nem lehet itt sablonokat senkire ráhúzni, de hogy kinek mi az, ami úgy testközeli, és úgy be tudja építeni, és neki ez jól működik. És szerintem ahhoz azért jó, hogyha van jó néhány a repertoárban, amihez nyúlni tudhatunk.
Ajánlhatjuk, hogyha valaki úgy kicsit keresi önmagát, vagy azt mondja, hogy valami nem stimmel, de még nem igazán tudja, hogy mi, nem tudom, vagy hogy merre tovább, akkor egy jó belépő lehet a napi múzsa oldal arra, hogy megpróbálja megtalálni önmaga könnyed belső világát.
Válogatás a pestisrácok.hu legfrissebb műsoraiból. Kell még valamit mondanom, Ildikó?
No, hát köszönöm szépen, hogy itt ellátogattál hozzánk, és be sem mondtam itt a Felkonval, pedig arról fogunk először beszélgetni, hogy az Audiós Jégzenekarnak vagy a vezetője, énekes, basszerosa, és ez a zenekar, hát ott már az első klipnél is azért feltűnt, hogy szerettél volna valami plusz belevinni a zenébe, tehát ez nem egy egyszerű rock and roll banda, hanem a klippek és a szövegek, szatírák, poénosak, azonnal megjegyzett, tehát hogy valamire nagyon-nagyon rámész, legyen az egy író, igen. Egy nagyon-nagyon divatos író, az is nagyon tetszett. Szóval ezt a kezdetektől fogva ezt így szeretted volna, hogyha lesz egy saját zenekarom, az bizony valamilyen lesz, és hogy ilyen.
Először is én is köszönöm a meghívást, hogy elhívtál, ugye mi már azért viszonylag régről is nagyon vagyunk egymást, és mindig jó veled találkozni, meg beszélgetni. Hát a tök érdekes, mert eredetileg az Audiosség az nem így indult. Tehát a tagság az 2016-ban indult, és azóta, ugye ez most már egy ilyen 7 éve zenekar. 2017-ben voltunk először színpadon. Életünk első két koncertje, az két stadion koncert volt a Hooligans előzenekaraként, tehát így magasról indítottuk a dolgot. Azóta se jutottunk oda-vissza. De, és az a lényeg, hogy az akkori dobosunknak az volt a mániája, hogy kell csinálni egy magyar Imagine Dragons-t. És aztán így kicsit kétkedve fogadtam, de mondjuk abban az időben még én is szerettem az Imagine Dragons-t, most már szerintem egy ilyen teljesen popzenekarrá vedd le, tehát a Coldplay-jel egyetemben, tehát lehetne itt ilyen műfaj vitákba belebonyolódni, és ki mit csinál. Abban az időben az még egy ilyen pop-rock zenekar volt, szerintem ezt így kijelenthetjük. És én is gondolkoztam, hogy igen, igen, elkezdtünk ilyen dalokat írni, tehát az első egy-két év az így telt el, vagy hát elkezdtem, mert nagyjából én írom a dalokat. Uh-huh. És meg a szövegeket is, és így ezen a vonalon indultunk el, és hát azt kellett látni, hogy Magyarországon ez a fajta zene a kutyát nem érdekli. De ezt így a lőtéri kutyát nem érdekli. Aha. Nagyon kemény, és mondom, nekem azért volt ez egy nagy iskola, mert alapvetően én így ilyen amerikai típusú zenékből jövök. Tehát én nagyon szerettem az amerikai vagy a brit rock zenét, az amerikai rock zenét, vagy akár egy countryt, egy folkot, de a metalt is. Tehát, hogy minden, ami gitáros zene.
És most mi a tapasztalatod, hogy például amikor a Paulo Coelho-t kifigurázzátok, és azért az ott volt egy kis felfutás, eltelt egy kis idő, hogy itthon Magyarországon viszont ez már működik? Tehát a magyar közönség szerezzenén keresztül szatírát kifejteni, ha arról van szó?
Mindenképpen jobban működik, szerintem, megjegyezhetőbbek a dalok, de ott is nagyon kell vigyázni, hogy ne menj el túl entelektüel irányba, mert akkor az meg nem megy át. Uh-huh. Tehát, hogy lehet poénkodni, de beleesünk ebbe a Hajós András szindrómába, hogy
na igen,
annyira okosat mondunk, hogy a közönségnek a kétharmada nem fogja érteni, hogy miről beszélünk, túl azon, hogy minden tiszteletem Hajós András, és imádom, amit
nem,
csinál.
De ez egy jó példa volt, én is kamerázom.
Hogy van igen.
Ennyire, hogy itt ugye ezt nem nagyon divat kimondani, de a művészi emberként abszolút.
Én is most róla, mint művészről beszélek. Persze. Egyértelműen, hogy igen, vannak, tehát van egy közízlés Magyarországon, van egy ilyen mainstream irány, amit az emberek szeretnek, képesek felfogni, egyébként ezt viszonylag jól körül lehet határolni, maximum ilyen műfaji határok vannak ezen belül, hogy van, aki az ilyen típusú popzenét szereti, az ilyen típusú rockzenét, vagy a metalt, vagy a rappet, vagy alternatív, de azért úgy mindenhol vannak, megvannak ezek a keretek, és hogyha ebből ezeket a vörös vonalakat átléped a saját zenéddel, akkor így látványosan nem fog menni a sztori. Uh-huh. És akkor itt jön az a képbe, hogy van választásod, tolod ezt tovább, mert hiszel benne, meg ez vagy te, uh-huh. vagy hozol némi kompromisszumot, és próbálsz egy olyan közös mesdjét találni, ami valamennyire találkozik a közízléssel, de nem köpöd magad reggel a tükörbe szembe, hogy azért mégse egy Zambó Jimmy Revival bandet csináltál.
Persze.
Hanem valamit, és ezzel nem lesz szólva Zambó Jimmy, csak hogy nyilván az egy tartalmi szempontból egy egészen másik szféra.
Én például nagyon egyszerű rock and roll zenét játszottam mindig, tehát nekem ez már egy kicsit ilyen bonyolultabb dolog, és érdeklődve is hallgattam, de nekem például...
Igen, a rock and roll az így nagyon rezonál a néplélekkel.
Igen, de azért nem bántam, hogy fejtegetsz bizonyos dolgokat, meg közízléseket, meg divatokat a
zenében. Igen, de azért, mert te odafigyeltél rá. Tehát úgy ültél le meghallgatni, nyilván meghallgattál néhány dalt, hogy most mi beszélgetni fogunk, de ezek a dalok,
azért sokat, mivel ismerjük egymást, azért sokat úgy hallgattam meg, Levi, hogy már amikor megjelent, mert láttam, hogy posztolod meg.
Persze, mert ismerősök vagyunk. Igen. De most vegyünk egy átlag embert, Mari néni Piripócson, aki hallgatja a rádióban a dalt, csak mondjuk háttérben hallgatja, pont annyira tud odafigyelni, hogy a refrénben az első két szó az átmenjen, meg valami kis könnyű...
Ez így van.
És kész, ennyi. Tehát, hogy ezeket tudomásul kell venni, ezeket a dolgokat, és akkor vagy együtt úszol az árral, vagy szembe úszol az árral. Ez a két választási lehetőség.
No, említettem itt a Megasztárt. Mindenki hallgasson audiós...
20 év. 20 éve.
Igen, ezt az audióséget azzal lezárnám, hogy azért persze itt a YouTube-on azért mindenki merüljön bele egy-két dalba, nem fog fájni, tényleg érdekes zenei kirándulás.
Én mondhatok gyorsan kettő dolgot,
persze.
Hogy nem tudom, mikor kerül ez
szombaton.
Adásban. Szombaton, akkor tegnap volt egy tök jó koncertünk, egyébként, amire nem jöttetek el, és áprilisban meg lesz két vidéki helyen, a Hajdúszoboszlón és Sárváron lesz két bulink, úgyhogy ha arra vagytok, akkor érdemes.
Hát Hajdúszoboszlón meg Sárvári nézünk, viszont egészen biztosan vannak.
Remélem.
No, hát 20 év, igen, Megasztár.
20 év, New Wave.
Mi együtt dolgoztunk a Való Világban.
Bizony, az előtt volt.
Az előtt volt, a Megasztár előtt volt. Jelentette neked valami pluszt a Megasztárban, mert ugye a Megasztárban viszont a második generációban, tehát nagyon az elején voltál
második
benne.
Második osztály,
hogy beleszagláztál a háttérmunkába. Jó, az egy másfajta valóságshow volt, meg máshol ment, de hogy beleszagláztál azért gyártás szinten ebbe az egészbe?
Hogyne, nagyon sokat. Meg ugye én a tévézést azt nem ott kezdtem, a Való Világ nevű
fantasztikus.
Előtte is már volt egy-két ilyen TV2-s, meg nem tudom milyen ügy, még a 90-es évek végén, még Vágó István mellett, tehát ilyen is volt, és aztán ugye ott találkoztunk mi, konkrétan a vezérlőben.
A vezérlőben,
tehát
igen.
Mi stábtagok voltunk.
Egyszer, most már 20 év távlatában már egyszer nagyon nagyobb bulit csaptunk ott a tátrepült.
Igen.
Volt el a vezérlő pult fölött, ami
igen.
Most már 150 milliós ívet
elévült a
elévült,
tény,
igen.
Most már lehet róla beszélni.
De akkor nagyon titkoltuk, mert abban nagyon nagy brumli lehetett volna.
Bizonyán. Úgyhogy ott igen, tehát nyilván az azért egy kicsit varástalanítja is szerintem a tévés produkciókat, amikor az ember belát a színfalak mögé. Tehát, hogy azért nem minden olyan mízes, mázas, nagyon kemény ezt az egészet csinálni, főleg napi szinten. Hát ugye mi úgy jártunk be, ha még emléksz, hogy ilyen kora délután odaértünk, ilyen 1-2 körül, és hajnali 1-2-ig szinte megállás nélkül toltuk, mert mindig volt vagy egy valamit fel kellett venni, vagy bejelentkezés volt a Mónika show-ba. Aztán volt esti show-műsor, ami eleve egy ilyen 3 órás sztori volt, és utána még éjszakai.
Azt azért elmondom a kedves nézőknek, hogy itt a kollégák mindig megszoktak dicsérni a felkonfjaim miatt, hogy azonnal fölveszem, azt ott tanultam a Stolbucitól, mert ugye a Stolbucinak be kellett jelentkezni, volt 42,6 másodperce, és a Stolbuci, akár mint mondta, ő 42,6 pontosan élőben real time.
Igen, tehát ez a profizmus része. Nyilván van most a stílus, az valakinek tetszik, vagy nem tetszik, ezt el lehet dönteni.
Igen.
De az, hogy szakmailag olyan standardeket csinált ez az ember, én is néztem, volt, nem tudom, emlékszel, volt olyan nagy döntő, nem tudom, 3,5 órás műsor, ahol nem úgy jöttek ki a dolgok, nem indult el valami bejátszás.
Igen.
Buci azonnal reagált, egészen elképesztő zsákutcákból hozta ki a műsor. Tehát egy műsorvezetőnek ez is a feladata.
Bizony.
Nem csak az, hogy beleülni a tutiba, hanem le kell reagálni, ha valami nem úgy alakul, és ebben ő egyébként verhetetlen.
Viszont ez azért, ahogy az előbb is említettem a kérdésem, azért némi tapasztalatot azért rád ragasztott, amikor bekerültél egy ilyen megasztárba, ami komoly, tehát nyilván újdonságot is hozott neked, de azért az egy komoly, hogy is mondjam, centrifuga.
Abszolút, illetve azt ne felejtsük el, azt szerintem te nem tudod, hogy én egyébként a Megasztár 1-ben dolgoztam.
Uh-huh.
De úgy, hogy nem mint Bella Levente, hanem volt egy ilyen hangszer meg hangfelvevő szponzora az első szériának, és én oda bejáratos voltam napi szinten abba a kis bemutató terembe, ahonnan ezek a cuccok mentek a Megasztárba, és ott rögzíteni kellett, konkrétan fel kellett venni a stúdió hangot egy hard disk recorderrel, amihez nem tudtak embert biztosítani a cégtől, és miután én ott egész napot hereveréztem, tudott bent a boltban, tudták, hogy értek hozzá, felkértek, hogy nincs kedved, ezt ilyen fillérekért kvázi majdnem baj, mondom, dehogy nem, hát most nincs jobb dolgom, csináljuk. És akkor oda bementem, és elkezdtem irigykedni azokra, akik ott álltak a színpadon. A Gáspár Laci, a Schmidt Vera, a Tóth Vera, ott volt ugye az
volt
első
az Olájbolya.
Igen, és iszonyat, és az Olájbolyát én ismertem a Kifutó című műsorban, ami 1999-ben forgott, és ott mi együtt szerepeltünk. Én ott egy Wilson Pickett dalt énekeltem, ő pedig egy Tony Braxton, tehát ott még elhitték, hogy belőle egy díva lehet, és ott már mi ismerősként üdvözöltük egymást, és érdekes volt, hogy ott álltam, és én néztem, mondom, én itt nyomom a gombot, miközben nekem is ott kéne állnom. Tehát egy ilyen nagyon hülye érzés volt bennem, és azt mondtam, hogy jó, ha ez lemegy, és esetleg hirdetnek második szériát, akkor azonnal beadom a jelentkezésemet, és annyira azonnal adtam be a jelentkezésemet, hogy a castingon az 1-es rajtszámot kaptam. Tehát nem ilyen 2648, ez volt. Tehát konkrétan azt hiszem, én írtam először.
Ez komoly.
Az első levélbontás, és akkor azért, jó, 1.
Óriási.
És ugyanaz volt a gyártás vezetője a műsornak, mint a Való Világnak.
Vera Leventének nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a megkívásunkat. Hát jövő héten folytatjuk természetesen, drága barátaim. Mára ennyi volt a Küzdőtér, Visztát, szavaztok!